A mai előadásnak ez a címe: merre halad a történelem? Mindenkit foglalkoztató kérdés ez, különösen a 2001. szeptember 11-i utáni események világválságában. Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, hogy merre halad a történelem, és mennyi ideje van ennek a történelemnek. Az emberiség történelmében több válasz kerekedett ki erre nézve. Én írtam nemrégiben egy kis füzetet, az a cím, hogy Kis eszmetörténet. Ebben a füzetben felsoroltam a jövőt illető eszméket. Például ilyen eszmék, hogy van ciklikus felfogás, főleg a keleti népek, keleti vallások felfogása, amelyek azt tanítják, hogy a történelem mindig önmagába tér vissza, mindig ismétlődik, és egy örök körforgás az egész történelem. Ki tudja, meddig fog ez menni, de mindig ugyanazok a problémák, ugyanaz az egyszer fönt, egyszer lent, ez a ciklikus szemlélet. Van olyan felfogás, amit spirális történelem szemléletnek nevezhetünk, ez a második, amit a 20. században oly sok tudós, történész, filozófus is képviselt, például Spengler vagy Toynbee, akik azt mondták, hogy a világtörténelem kultúrák egymás utánisága, ezek jönnek, mennek egymás után, van egy fölfelé ívelő része egy kultúrának, aztán lehanyatló része. Az európai kultúrának most a lehanyatló részében, mondjuk a nyugati civilizációnak már befellegzett, ez már a vég, amit nyugat ki tud termelni magából. A Biblia nem ezeket a felfogásokat követi, hanem a Bibliának a történelem szemlélete lineáris történelem szemlélet, vagyis arról van szó, hogy a Biblia azt mondja, hogy egyszer a történelem elkezdődött, a világunk elkezdődött, és aztán egyszer be fog fejeződni. De hát ugye ez túl egyszerű lenne, meg kell, hogy kérdezzük, és a mai alkalom erről szól, hogy miért kell, hogy befejeződjék, lehet-e látni előre, hogy hogyan fejeződik be. Mi lesz a mikéntje ennek, mikor, ugye a nagy mikor, a meddig, a mikor kérdése. De mielőtt a Biblia alapján rátérnék ezekre a kérdésekre, egy kis találós kérdés: melyik magyar költő írta a következő sorokat? Teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk? Hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ki ez a magyar költő, aki ilyen gondolatokkal küszködött, hogy teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor semmiség beszáll? Ugye mindannyian érezzük, hogy ugyanolyan időszerű kérdések. Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni, majd lehet előre látni a jövőt? Mostanság sokat idézik az egyik magyar Nobel-díjasnak a mondását, hogy a jövőt nem lehet megjósolni, de ki lehet találni. Ez jól hangzik, de én a költő mellett vagyok, hogy megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet, mármint a történelem, a történet gája, mit a véletlen fuvalma, hogy mit tetszen gondolni, ki ez a költőnk? Sokat gondolkozott ez a költőnk, csak kevesen ismerjük, hogy mennyit gondolkozott. Pedig a legnagyobb verse is így kezdődött, hogy sötét a bánya, de égnek benne mécsek, sötét az éj, de égnek benne csillagok, sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, még csak egy hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérem én, hogy átvilágíts nékem a más világnak fátyolán a szenvedőn. Nem azt kérdem én, hogy mi leszek, hanem hogy mi vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak gyűrűje egy óriási láncnak, melynek neve emberiség? Nagyon nagy költőnk volt, csak nem tudjuk, hogy mennyi nagy gondolati verse van, mert nem tanítják. 26 évesen szállt a sírba, ha igaz, hogy nem Barguzinba vitték, szóval Petőfi Sándor. Petőfi Sándornak olvastam a versét, egyébként ebben a kis eszme történetben néhány meglepő vers ritkaságot is közlök, hogy egy kicsit kinyíljon a szemünk, hogy azért voltak gondolkozó emberek ezen a golyóbison, ezen a glóbuszon, csak mi nem annyira ismerjük ezt az oldalát a tevékenységüknek. Vagy hát, hogy egy másik költőt, már hogyha költőkkel példálozhatom. Volt egy magyar költő, hogy az egész világtörténelmet négy sorba megírta. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Ez is figyelemre méltó vers, nem? Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg szeretet, s a világnak vége lett. Ez ki lehet? Most ünnepeljük 100. születésnapját. József Attila. Örökkön háborog a tenger, örökkön zúgnak a habok, örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok. Ez is József Attila. Négy soros töredékei, amelyek fennmaradtak. Érdemes lapozni sokat a magyar költőket. A magyar költők rákérdeztek erre, hogy mi a történelem? Mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, s szakadatlan egy hosszában foly le napjainkig. Ez Petőfinek az Ítélet című verse. Nos hát, a Biblia, amely az egyes emberi életről is szól, de szól a történelem életéről is, erre a kérdésre nézve nem hallgathat, hogy mi lesz a világunkkal. A Biblia kezdődik azzal, hogy Isten megteremtette a világot, ez a Mózes első könyve, a Genezis, és a Biblia befejeződik azzal, hogy Isten bejelenti, maga Jézus Krisztus bejelenti, mert az utolsó könyv Jézus Krisztus apokalipszise, tehát a Jelenések könyvének ez az eredeti felirata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Erről adtunk ki eddig két könyvet, a hét levélről és a hét pecsétes könyvről szóló látomás magyarázata van benne. Tehát a Biblia egy kerek egész, kezdődik a teremtéssel, és befejeződik a földi történelmünk lezárásával és az újjáteremtéssel. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a föld, ennek a földnek a történelmének be kell fejeződnie. Nem azért kell befejeződnie, mert Isten eleve így teremtette, Isten örök életet teremtett itt a földön. Isten nem azért teremtette a földünket, hogy a történelmét be kelljen fejezni. De az ember befogadott itt a földi történelembe egy olyan erőt, amely elpusztítja az életet. És ezért a Biblia ahhoz hasonlítja a földi történelmet, amilyen az egyes ember élete. Az egyes ember élete is most milyen? Megöregszünk és meghalunk. A földünk is elaggodik, mondja a Biblia, elaggodik és meghal. Az egyéni életidőnél pontosan nem tudjuk, hogy ki mikor hal meg. A Biblia a történelem utolsó napját nem határozza meg. De hogy az egyéni életben is számos jel van arra nézve, hogy valaki elerőtelenül megaggodik és elmúlik az élete, a történelemnek igencsak a legeslegvégén járunk. A Biblia erről bizonyságot tesz többféle módon. Én írtam egy könyvet, tavaly jelent meg, az a cím, hogy Bibliai proféciák korunkról. Itt egy külön fejezetben beszélek, hogy milyen idői proféciák vannak a Bibliában. Mára nézve már idői proféciák nincsenek. De ez is azt jelzi, hogy amikor az utolsó idői profécia lejár, azután már csak az idők jelei vannak, és az idők jeleiből pontosan tudjuk, hogy a történelemnek a legeslegvégső időszakában járunk. Aki a Bibliát veszi a fáradtságot, hogy kinyissa, hogy végig tanulmányozza, az teljesen nyilvánvaló lesz előtte, hogy a történelemnek a végső időszakában járunk, amelyről két dolgot lehet tudni. A Föld lassan-lassan elgyengül, és drámai módon fog véget érni. Egyrészt kiszámítható a jövő, másrészt kiszámíthatatlan. Kiszámítható olyan szempontból, hogy egyre gyengébb az élet. Kiszámíthatatlan olyan szempontból, hogy drámai, katasztrofális erejű utolsó pillanatok elé néz a világ. A Bibliában összesen 10 nagy léptékű jövendőlés van. 10. Ezeket úgy nevezzük, hogy vázlatproféciák. Érdemes ezeket így megjegyezni, ezt a 10 vázlatproféciát. Ezekből 4, az első 4 vázlatprofécia Dániel könyvében található. Egy francia író könyve van a kezemben, Jacques Ducannak a titkok megfejtése. Ez Dániel könyve 4 vázlatproféciáját elemezi. Isten időszámításunk előtt a 7.-6. században Dániel prófétának mutatta be először, hogy mi lesz a történelem végkimenetele. Nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert hogy bemutatja, és hogy elemzi a szerző, egyébként zsidó származása az eredeti héber szöveg alapján elemzi Dániel könyvét, 12 fejezetből áll Dániel könyve, rövid ószövetségi prófétai irat, döbbenetes egyszerűséggel mutatja meg már a 2600 évvel ezelőtti könyv, hogy a történelem hogy fog elgyengülni. Rögtön a 10 vázlatprofécia közül az első, ami a legegyszerűbb, amit talán sokan ismernek, de talán sokan nem is ismernek, azért is szoktam mindig felidézni a Dániel könyve 2. fejezetében található jövendőlés, a földi történelmet egy hatalmas szoborkolosszus formájában mutatja be. De milyen érdekes, hogy ebben a bemutatásban, amelyben egyébként egy pogány király részesült, úgy hívták, hogy Nabukodonozor, és az itt a térképünkön látható babiloni, új-babiloni birodalomnak volt a királya. Itt van Babilon, és ez a birodalom az akkori világ közepe volt, az akkori világ szervező központja. Ez a babiloni birodalom hódította meg a zsidó népet, és vitte el 70 éves sokságba a zsidókat. Ez volt a zsidók első nagy deportálása. És Dániel prófétát is, hogy elvitték Babilonba, és Babilonban egy alkalommal Nabukodonozor király különös álmot látott, de az álmot elfelejtette, reggel hívatta a bölcseit, az írástudóit, és azt a képtelen kérdést tette föl nekik, hogy fejtsék meg az álmot, de mondják meg előtt, hogy mit álmodott. Hát mondták a bölcsek, hogy ha megmondanád, hogy mit álmodtál, akkor megfejtenénk, de hogy azt se tudjuk, hogy mit álmodtál. De Nabukodonozor ragaszkodott hozzá, hogy ti az istenekkel vagytok kapcsolatban, hát kérdezzétek meg az isteneiteket, hogy mit álmodtam. És annak alapján mondjátok meg az álomnak az értelmét is. Amikor persze tehetetlenek voltak a bölcsek, Nabukodonozor azzal fenyegetőzött, hogy kiirtatja őket meg a családjaikat is. Ekkor már Dániel is ott volt a társaival a fogságban, és Dániel imádságban Istenhez fordult, és Isten éjjeli látásokban megmutatta neki, hogy milyen álmot, milyen profétikus álmot bocsátotta a babiloni uralkodóra. És nagyon egyszerű ez az álom, de ha az ember már 10-szer, 20-szor, én is már több tucatszor beszéltem erről az álomról. Az ember mindig úgy gondolkodik, hogy ilyen egyszerűen bemutatni, most már ha visszanézzük, azt mondhatjuk, hogy 2600 év történetét, ilyen egyszerűen bemutatni. Hogy Nabukodonozor egy nagy szoborkolosszus képében látta az emberi történet. Egy monstrum, egy óriás, egy félelmetes nagy szoborkolosszus állt előtte, de mi mutatott ebben a szoborkolosszusban arra, hogy a történelem egyre gyengül? Ugye látszólag egy szoborkolosszussal hogy lehet egy történelmet, ugye a történelem az egy folyamat, az egy időben előre haladó folyamat. Hogy lehet egy ilyen statikus szoborral bemutatni a történet? Úgy, hogy a szobornak különböző részei voltak. Arany volt a feje, de a két karja és a vállai már csak ezüstből voltak. A hasa és az oldalai már csak bronzból, részből, a két lábszára már csak vasból, és a két lábfeje vas és sár, vas és agyag elegyéből. Tehát elindulunk az aranytól, és eljutunk a sárig. Egy szobor, egy a történelem, de hogy jönnek az egymás után következő részek, érezzük, hogy annyira gyengül a történelem, hogy még van az emberiség történelmének egy aranykor, aztán egy ezüstkor, aztán egy részkor, egy vaskor, de hova eljutunk, és ahol most mi élünk, az a vas és cserépnek az elegye. Most már az emberi élet körülbelül ennyit ér, mint a sár. Most már az embereket körülbelül ennyibe veszik, mint az utcasár. Van is erről egy profécia, hogy annyit ér az ember, mint az utcasár. Az emberi történelem egyre inkább gyengül, az élet gyengül, az emberek már nem úgy élik az életet, mint eddig. Nincs az a fizikai erő, nincs az a kitartás, nincs az a lelki erő. Szellemiekben is, amit az emberiség 2000 éve produkált, vagy 1000 éve, vagy 500 éve, olyan alkotásokat most nem hoznak létre, mint Szofoklész tragédiái, mint Homérosz eposzai, mint a hatalmas nagy zeneművek és képzőművészeti alkotások. Végvonaglás, csak ezt lehet mondani, ez az emberi történelmnek a vége, és ezt így mutatta be Isten a királynak, hogy egy szobrot látott a király, és a szobor egy óriási, hatalmas nagy szobor volt. De az aranyfejtől a sárig jutottunk, vagyis az agyagig, azóta használjuk egyébként ezt a kifejezést, hogy valami agyaglábakon áll. Hogy áll, de agyaglábakon. És rendkívül törékeny. És a király, amikor látta ezt a szobrot álmában, egyszerre csak arra figyelt föl, így hangzik el kétszer Dániel könyve második fejezetében, nagyon oda kell figyelni minden szóra a proféciáknál, hogy emberi kéz érintése nélkül a hegyoldalról egy kő szakadt le. Emberi kéz érintése nélkül. Ráesett ez a kő, ahogy lehemperget, ráesett a szoborkolosszusnak a talpazatára, tehát az agyaglábaira, és mivel az nem tudott erőt kifejteni, mert gyenge volt, agyaglábakon állt, megpattant az agyag, meglódult a szobor, és egyik pillanatról a másikra levágódott, és ízé porrá zúzódott minden részében. Ott összevegyült az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép. Mindennek vége lett. Egy nagy szél kerekedett, és a szél úgy elhordta a szoborkolosszus részeit, mint nyári szélű napolyvát. És az a kő, amely emberi kéz érintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez volt az álom, és ebben az álomban, ebben a rendkívül egyszerű jövendőlésben az egész emberi fajunk, az egész emberi történelem ott van. Hogy az emberi történelem egyre inkább gyengül, 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 és egyszer vége lesz, de hogy lesz vége? Én nem ismertem ezt a proféciát, 25 éves koromban ismertem meg először. Elmentem egy ilyen, akkor még nem előadás volt, mert akkor még nem lehetett Bibliáról előadást tartani Magyarországon a 80-as évek elején. Egy háznál mentem el egy ilyen Biblia körre, és ma is emlékszem, amikor egy nagyon szép, világos előadásban részesültünk, és hangsúlyozta az előadónk, hogy nem véletlenül van benne a proféciában ez, hogy emberi kéz érintése nélkül esik le a kő. Abban az időben, minthogy én nem ismertem a Bibliát, mitől féltünk a 70-es, 80-as években? Atomhaláltól, ugye? 60-as években, amikor ott Ruscsov és Kennedy egymás ellen feszült a karibi válságnál, és az volt a kérdés, hogy ki fogja először bevetni az atombombát. Utána, amikor már Kínának is, más államoknak volt atombomba, ugye emlékezzünk vissza a 70-es, 80-as években az atomveszély. És úgy nagyon szépen megnyugtatott bennünket az előadó. Nekem személy szerint olyan volt az az előadás, mint hogy egy követ gördítettek volna le a szívemről, hogy nem lesz atomháború. A Biblia világosan kimondja, nem lesz atomháború. Nem ember fogja a világ végét előidézni. Emberi kéz érintése nélkül esik le a kőszikla. Az atomhalál előtt a 19. század végén féltek az emberek a hőhaláltól. Ma is sokan félnek globális felmelegedés és egyebek miatt. A 18. 19. század fordulóján féltek a túlnépesedéstől, hogy a földi lakosság a mértani haladvány szerint szaporodik, az élelem csak számtani haladvány szerint, nem lesz mit ennünk. Az emberiség történelmének utolsó 200 éve azért a végveszély árnyékában halad, mert először féltek az éhhaláltól, utána a hőhaláltól, utána az atomhaláltól. Akkor ismertem meg például Szent Györgyi Albertnek a híres nyilatkozatát, aki a 70-es években a Magyar Rádiónak New Yorkból interjút adott, és megkérdezték tőle, hogy ő hogy tekint a jövőre. És ő azt mondta, hogy kérem szépen, a világon annyi atombomba van, hogy 10 világot levegőbe tud röppenteni. És mindegyik atombombához van egy gomb, és a gomb mellett ott dolgoznak emberek, tehát van egy kéz is. És én, mint természettudós, mint tudós azt tudom mondani, hogy ami megtörténhet a történelemben, az egyszer meg fog történni. Egyszer valaki őrült elme ezt a világot a levegőbe fogja röpíteni. Milyen jó azért a Bibliából egy szót is megfigyelni. A Biblia azt mondja, hogy emberkéz nem fogja a világ végét előidézni. Nem emberkéz fogja a világ végét előidézni, hanem hát akkor mi? A Bibliában a kő vagy kőszikla, erről is írtam egy kis könyvecskét, az a cím, hogy ezen a kősziklán. A Bibliában ez a jelkép, hogy kő, kőszikla, ez mindig lefoglalt jelkép. Ez egy messiási jelkép. Jézus Krisztusnak sok jelképe van a Bibliában, de az egyik jelképe Krisztusnak a kőszikla. Jézus maga azonosította ezt a jelképet a leghíresebb beszédében, amikor itt Galileában, a Genezáreti tó északnyugati partján elmondta a hegyi beszédet, akkor a hegyi beszédet Jézus mivel végezte, mivel fejezte be? Hogy az az ember, aki hallgat az én tanításaimra, és megcselekszi a tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Azt az embert, aki hallja az én tanításaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlítom a balga emberhez, aki homokra, fövenyre építette a házát. És amikor jött az eső, a vihar, a kősziklára épült ház megmaradt, de a homokra épült házat elsodorta a szélvész. Tehát Jézus maga mondta azt, hogy aki hallja és megcselekszi a tanításait, az kősziklára építetett. Pál apostol így mondja az 1. Korintus levél 10. fejezet 4. versében, a kőszikla pedig Krisztus. A Bibliában nagyon sok jelkép van, de a jelképek mindegyikét azonosítja a Szentírás, tehát a kőszikla nagyon híres, nagyon ismert messiási jelkép, hogy emberi kéz érintése nélkül leszakad a kő, ráesik a szoborkolosszus talpazatára, és ezt ledönti az agyaglábairól. Ez jelzi azt, hogy nem ember fogja a világ végére a pontot kitenni, hanem Jézus második eljövetele. Jézusnak meg kell jelennie, és azért kell megjelennie Jézusnak, mert ha nem jelennék meg, akkor valóban katasztrófa lenne. Akkor valóban előfordulhatna elvileg olyan, hogy az ember felrobbantaná a földet. Akkor előfordulhatna olyan, hogy az emberi gyűlölködés, az emberi viszályok odáig tornyosulnak, hogy valami végzetszerű dolog bekövetkeznék. De Jézus Krisztus megjelenése kiveszi az ember kezéből a föld irányítását, és egyedüli reménységünk a jövőre nézve ez. Egy reménysége lehet az emberiségnek. És aki ezt megismerte, ez valódi reménység. Erre lehet készülni ennek a reménységnek a beteljesedésére, és ez Jézus második eljövetele. Hogy még az álomnak a többi részéről is egy pár szót ejtsek. Amikor Jézus eljön, és izzé porrá zúzódik az arany, ezüst, réz, vas, bronz, cserép, minden, ez mit jelképez? Ez mit jelképez, hogy Jézus eljövetele után egyszerűen az a szoborkolosszus, ami eddig olyan félelmetesen merett elénk, abból semmi nem lesz. De, hogy mondjam, morzsalékaiban sem lesz semmi. Ez is az álomnak egy megdöbbentő része, hogy az egész emberi történelmünk annyira tele van, de annyira tele van önzéssel, bűnnel, mindenhez valami rossz tapad, hogy Jézus nem tud átmenteni egy új világba ebből a földi történelemből építményeket, intézményeket, hatalmas létesítményeket, teljesítményeket. Jézus Krisztus egy valamit tud átmenteni az új világba. Amiről azt mondta, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Olvassuk János evangélium a 3. fejezetében. Tehát embereket tud menteni Jézus egyedül. Megváltozott embereket, megváltozott ember szíveket. Egyedül őket tudja. Jézus második eljövetele az igazak feltámadásával lesz egyenlő. Amikor Jézus másodszor eljön, visszaadja az életét mindazoknak az embereknek, akik itt a történelemben igaz módon élnek. Ez lesz az első feltámadás, vagy az igaz halottak feltámadása. Az élő igazak velük együtt elváltoznak, és Jézussal együtt követik őt a mennybe. Ez lesz a történelem drámai fináléjának legörömtelibb eseménye, de Jézus Krisztus semmit, de semmit nem tud felhasználni e világ hatalmas létesítményeiből. Soha nem felejtem el, a rendszerváltás idején történt Székesfehérváron egy teljesen új szakközépiskolába hívtak. Csillogott, villogott az a szakközépiskola, úgy is volt megépítve, hogy például az alak sorában volt egy központi televíziós rendszer, és onnan adhatták a kívánt helyekre, osztályokba az adásokat. Szóval én azt hittem, hogy álmodom, vagy a jövő évezred közepének a technikáját, vagy iskoláját látom, és oda hívtak meg ezzel a címmel, hogy beszéljek a történelem jövőjéről. Gyönyörű, nagy, aula-szerű teremben, sokkal nagyobb teremben voltunk, oszlopok, mindes, ott ült a sok fiatal, ott ült a tanárok, és hát ugye ugyancsak Dániel könyve második fejezetéről beszéltem, és egy oszlop mellett álltam, és hogy azt találtam mondani, hogy miért nem tud Jézus valamit is megőrizni ebből a világból. Itt van ez a szép épület például. De mondom, ennél az oszlopnál az jut eszembe, amit Habakuk próféta mond, Habakuk könyve második fejezetében van egy ilyen hasonlat, hogy a kő kiállt a falból. Kiáltozik. Miért kiáltozik? Megszemélyesítés. Mert mindehhez valami hazugság tapad, ami lopás, csalás tapad itt ezen a világon. Mondom, hogyha itt el tudnák mondani, hogy ez az épület is hogyan épült, és ki mit lopott meg, ki, stb. Jöttek utána hozzám a tanárok, hogy én itt voltam, amikor épült az épület. Mondom, nem voltam itt, csak hát gondoltam, hogy általában így szokott ez menni. Szóval kérem, hogy itt volt, végigkövettem, mert hát tényleg így épült az épületünk, itt mindenki lopott. Mondom, hát ezért nem tud Jézus Krisztus semmit se felhasználni, mert az emberi történelemben mindenhez szenny tapad. Amit az ember létrehoz, kétségkívül vannak nagyon szép emberi teljesítmények. Persze az igazi szép teljesítmények mögött mindig Isten áll. Isten az, aki erőt ad, Isten az, aki tehetséget ad. De sajnos itt a világon minden nagyszerűnek látszó dolog mellett, ott van a színe mellett a fonákja, a fény mellett az árnyék. És amikor Jézus Krisztus eljön, ő egy olyan világot fog alkotni, amelyben nem lesz csalás, nem lesz ropás, nem lesz gyilkosság. Olyan világot fog alkotni, amelyet így fejez ki ez az álom, hogy az a kő, mely kis kő volt, az nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. Ez nagyon egyszerű hasonlat, nagyon egyszerű kép, mit fejez ki, hogy Jézus eljövetele után kezdetét veszi egy másik világ. Egy olyan világ veszi a kezdetét, amelyben a szeretet és az igazság törvényét soha senkinek nem jut eszébe áthágni. A szeretet és az igazság törvénye uralkodni fog először is minden lényben, aki ott él, és abból kifejezőleg minden dologban, ami ott fog történni. De kedves hallgatók, hadd térjek rá most konkrétan, hogy ebbe az álomba azért ott van nagyon szabatosan az emberi történelem. Én most csak a nagy részt, a súlyponti részeket mondtam el. Na, de hogyha valaki most föltenné nekem a kérdést, hogy akkor tessék most az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, stb., hogy tessék azonosítani, mit jelentenek ezek. Már Dániel könyve második fejezetében, amikor a király meghallja, igen, ez az álom volt, igen, emléksz, ez az álom, és mi az értelme? Akkor Dániel elkezdi mondani, és így kezdi az azonosítás. Király, a szobor, amit te láttál, az aranyfej, amit láttál, te vagy az aranyfej. Tehát a Biblia közli a szobor kolosszus egyes fémeinek, nemes fémeinek az azonosítását. És Babilónia, amelynek uralkodója volt Nabukodonozor, és azt mondja, hogy te vagy az aranyfej. A Bibliában valóban az arany több jelentésű jelkép a Bibliában, például a hitnek is a jelképe. De mint történeti jelkép, az arany az új babiloni birodalom jelképe. Azért, mert ezen a vidéken, ahol most ugye az amerikaiak próbálnak állítólagosan rendet teremteni, van folyékony arany is, ez az olaj, de itt óriási aranylelő helyek voltak az ókorban, tehát itt a mai Irak és Irán és Szaúd-Arábia területén nagyon sok aranyat bányáztak. az aranyművesség nagyon fejlett volt. Isten a történeti jelképeket mindig úgy adja a tudomásunkra, hogy természetes jelképek. Te vagy az aranyfej. A te birodalmad, az új babiloni birodalom, az álomban az a szoborkolosszus feje, ez téged jelképez. Igen, és akkor utána mit jelképez a két ezüst kar? Dániel itt is elmondja a két ezüst karról, amit Nabukodonozor megért. Később azonosítja majd ezt a 8. fejezet 20. versében Dániel könyve, Dániel 8.20-ban. De itt is nagyon egyszerű, és azért kellett térkép a mai előadásunkra, mert valóban nagyon egyszerűen meg tudom a kedves hallgatóknak mutatni, hogy az aranyfej után mi következett. Az aranyfej után ugye a fej az egy, a kar az kettő, a váll az kettő. És a történelemnek egy nagyon egyszerű, de érdekes összefüggése, hogy az új babiloni birodalmat nem egy állam döntötte meg, hanem egy államszövetség. Mégpedig a médeknek és a perzsáknak a szövetsége. Ez az államszövetség, ami a mostani Fekete-tenger, Kaspító és szinte India határáig terjedt, ugye itt van Média, itt van Perzsia, ez a két nép egyesült. És az egyesült két nép időszámításunk előtt az 530-as években bevette Babilont. Először a médek játszották ebben az államszövetségben a vezető szerepet, itt van Média, utána a perzsák. És ezekben a hegyekben, amelyeket itt látunk a térképen, ami ugye a mai Pakisztán, Afganisztán volt szovjet köztársaságok területe, egy hatalmas nagy szinte félkontinensi terület, egy hatalmas nagy államszövetség volt, ennek a jellegzetes fém az ezüst volt. Ezüstöt bányáztak ezekben az erdőkben, illetve ezekben a hegységekben, és azt mindenki tudja, aki kultúrtörténettel foglalkozik, hogy az ezüstpénz használatát a perzsák vezették be a történelem során, addig csak aranypénz volt. Tehát az arany után, a babiloni hegemónia után, ez tartott kb. Egy 60-70 évig, időszámításunk előtt 612-től az 530-as évekig, Média és Perzsia világuralma következett, méghozzá úgy, hogy először Babilont kebelezték be, utána Egyiptomot is bekebelezték, utána a mai Törökország, ez régen Kis-Ázsia, Lídia volt itt a legerősebb és a leggazdagabb tartomány, szinte az egész világ a kezükre került, az akkori lakott és civilizált világ, tehát sokkal nagyobb kiterjedésű volt Babilóniánál Médó-Perzsia, de már gyengébb volt, ahogy nem ér annyit az ezüst, mint az arany. És a médek és a perzsák, akik szinte teljesen a hódításra rendezkedtek be, főleg a perzsák, hogy mindig Görögországot akarták, és Európába akartak átkelni, és ide kiterjeszteni a hatalmukat, mert nem volt nekik elég ennyi. Hát mi következik az arany és az ezüst után? A bronz, vagy a rész, has és oldal? Hogy amikor a perzsák már teljesen erre a hódító, hegemonisztikus állapotra állnak be, akkor egy olyan kis államon fut zátonyra minden hódító törekvésük, mint Görögország. És amikor a görögök megerősödnek, és itt II. Filipposz fia, Nagy Sándor hatalomhoz jut, a IV. Századnak az elején Nagy Sándor visszavág a perzsáknak, ezért a sok-sok görög dúlásért, gondoljuk meg, hogy a perzsák Atént is felgyújtották. Ki akarták rabolni az egész peloponnézoszi félszigetet. Tehát Nagy Sándor visszavág, és jön a harmadik világhatalom. Mert most kezdjük látni ebben a proféciában, hogy itt Isten a Biblia első vázat proféciájában a 10 közül bemutatja a világhatalmak egymás utánját. Először az arany, Új-Babilónia, utána az ezüst, Médó-Perzsia, utána réz vagy bronz, Nagy Sándor. Miért rézzel és miért bronzzal fejezi ki a Nagy Sándori államot? Mert Nagy Sándor falangsz hadrendjében a bronzból készült fegyverek döntőek voltak. Nagy Sándor, világhódító Nagy Sándor, a hódításait 12-13 év alatt folytatta, és az egyenlítő hosszával egyenlő távolságot járt be, mind a mai napig az első számú történelmi személyiség. Senkiről nem írtak annyit, se Hitlerről, se Napóleonról, se Julius Caesarról, mint a világhódító Nagy Sándorról. A magyar irodalomban még versformánk is van róla, az Alexandrinus, vagy Felező 12-es, vagy Sándor vers, amiben a János Vitéz és a Told is megírásra talált. Tehát Nagy Sándor. És akkor mi jön Nagy Sándor után? Nagy Sándor meghal a tüneményes 13 éve után, felosztják az óriásira indiai terjedő birodalmát az utódai, ugye a négy diadókhoz, és Nagy Sándor után, a görög hellenisztikus uralom után hatalmi vákum áll be a világba. Időszámításunk előtt vagyunk a 4.-3. században. Senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő. Babilónia nincs már, Médó-Perzsia nincs, Görögország nincs. Kinek a kezébe kerül a világ? Meghal Nagy Sándor, 3. század, 2. század, hellenizmus még kitart, de teljes bizonytalanság. És akkor megfoghatatlanul a bronzból vagy az ezüstből ugye jön a két lábszár vas, az Appennini félszigetről, az etruszk világból feljön egy hatalom, amiről azt mondja a Biblia, hogy 2200 év óta a világot vezető hatalom. 2200 év óta. Az utóbbi 2200 évben mi egy történelmet írunk. A római jog, a római politika, a római diplomácia, a római vallás, a római kultúra világhatalmát. 2200 éve Róma kezében van a világ. A vaskezű Róma kezében. Megírta Vergilius ugye a híres Éneiszben, hogy más népek létre tudnak hozni építményeket, művészeteket, de a te dolgod római, hogy uralkodj, és letörd, aki lázad. Róma behozza a történelembe a korlátlan hatalom eszméjét, a totalitarizmust, amiről olyan sokat hallunk. Behozza azt a történelembe, hogy egy kézbe kell, hogy kerüljön a világ, és az az egy kéz, az mindent magába kell, hogy foglaljon, a politikát is, és a vallást is, az államot is, és az egyházat is. Amikor ez a Róma látszólag megszűnik, hiszen tudjuk mindannyian iskolai tanulmányainkból, hogy 476-ban időszámításunk szerint, Róma világuralma, nyugat-római birodalom leáldozott. Na de hol folytatódik Róma? A két vas lábszár a tíz lábújban. A tíz lábúj az európai államok jelképe. Milyen érdekes? A Biblia fél mondatban el tud mondani mindent Európáról. Miért? Mert Európa régen is és ma is tulajdonképpen mi az európai kultúra? Egyrészt egy rómaiság, tehát mondom római jog, római politika, római diplomácia, római oszd meg és uralkodj, római kenyeret és cirkuszt a népnek, római nem művészet, nem tudomány, hanem bámészkodás, admiráció, események, hatalmas nagy tömegrendezvények, az emberek ne gondolkozzanak, teljesen mindegy, hogy most gladiátorokról beszélünk, vagy televízióról. Ez Rómának a terhes öröksége az egész emberiség számára. Róma, amely a kezébe veszi a világot, és nem engedi ki 2200 éve, mert amikor megbukik a nyugat-római birodalom, az európai államok folytatják Róma vonulatát, ezért van a tíz lábújban a vas is, és mit jelképez a vasra rátelepülő agyag, a cserép, ami ideig óráig tud a vassal vegyülni, de egy bizonyos idő után lepattogzódik róla, mert egészen más a szerkezete a vasnak, meg az agyagnak. Ugye az európai államokat keresve nem lehetne jobban szemléltetni, mint itt a Biblia teszi, hogy az európai államok többsége az Ázsiából előözöllő hordák, amelyek a népvándorláskori, két-három népvándorláskori hullámmal beérkeznek Európába, fölveszik, ugye a vasra rátapad az agyag, vagy cserép, fölveszik a római kultúrát, összevegyül ez a két összevegyíthetetlen minőség, és mind a mai napig az európai államok őrzik ezt a kettősséget, ázsiaiság és rómaiság. Ez Európa. És teljesen mindegy, hogy a frankokról beszélünk, akik valószínűleg innen Galáciából, ugye azért nevezik ott Galliának, hogy a németekről, a germánokról beszélünk, vagy a gótokról, vagy a bolgárokról, vagy szlávokról, vagy a magyarokról, teljesen mindegy. Az időszámításunk szerinti évszázadokban egy hosszú-hosszú népvándorlás, ami csak nem 1000 évig tartott, egy óriási népvándorlási hullám, aminek a végső lökéseivel jöttünk be, mi is magyarok a Kárpát-medencébe, tulajdonképpen az Ázsiából egymást tolták előre ezt a népek. Például a 4.-5. században az a nép, amelyet a magyar nép szívesen tekint rokon népének, játszották a vezető szerepet, a hunok. A hunok által nyomták a többi népet, és jöttek, az egész Európát végigdulták, fosztogatták, a római limeszeken voltak, betörtek Rómába is, az egész 5. század a nyugati gót, a vandál, a germán pusztításokkal terhes. A Bibliában erről is van profécia. A Jelenések könyve 8. fejezete közöl proféciát a népvándorlásról. Nemrég jelentettem meg a Miről szól a Jelenések könyve című kis könyvecskét. Itt nagyon részletesen kitértem a Jelenések könyvének a népvándorlás és az iszlám török hódítással kapcsolatos jövendőléseire, mert a Bibliában ezekről is vannak jövendőlések több évszázaddal és évezreddel ezeknek a beteljesülés előtt. És kedves hallgatók, mi a döntő a mai világban? Mert hiszen idáig jutunk el. Mi jellemezte mindig Európát? Az egységesülni vágyás. Európa mindig egységesülni akart. A középkorban is sok kis államból egységes Európát akartak, először Róma-Párizs tengellyel, tehát Róma és a frankok, utána, amikor a legerősebb állam már nem a franciák birodalma, hanem a németeké, akkor létrejött a német-római császárság, és a német-római császárság formálisan az első világháború idejéig fennmaradt. Tehát Európa mindig egyesülni akart. Most, hogy egységes Európáról beszélnek, Európai Unióról, semmi új nincs a nap alatt. A Bibliában ez a jövendőlés is benne van, hogy Európa egységesülni akart a római birodalom bukása után is, de egységesülni akar a történelem végén is. Mert hogyha arannyal kezdi a profécia történelmet, időszámításunk előtti 7. század, utána jön a Médó-Perzsia mint ezüst, ugye? Tehát ez a 6.-4. század, utána jön a Görögország 4.-2. század, utána jön Róma az időszámításunk szerinti 5. századig, utána jön a történelem, de a történelem végéig szól ez a jövendőlés, és a történelem végén mi lesz majd egész konkrétan, amit mi most átélünk, és nem több ez, mint amit most átélünk, az elmúlt 15 év. A kelet-európai rendszerek lebomlása utáni elmúlt 15 év az európai egység felgyorsulása. A Biblia az európai egységről 4 fejezetében beszél. Először itt Dániel könyve 2. fejezetében, utána Dániel könyve 7. fejezetében, Dániel könyve 7. fejezetében, utána Jelenések könyve 17. fejezetében, és egy döbbenetes jövendőlés is van az egész egység összeomlásáról a Jelenések könyve 18. fejezetében. Tessenek elolvasni ezeket a fejezeteket. Ezeket már, ami a Jelenések könyvét érinti, ezeket részletesen taglalom ebben a könyvben. A Bibliában tehát ezek a jelképek azonosíthatók, megfeleltethetők. Tehát nem úgy van, hogy úgy körülbelül, nem egy dodonai jóslat a Biblia. A Biblia nem jóslat. A Biblia folyamatokat mutat be, a Biblia nem jóskönyv, a Biblia jövendőléseket tartalmazó könyv. Ez két különböző dolog. Ma az emberek sokszor mohón és éhesen és szomjasan jóslatokra vágynak. Elmennek tenyérjósokhoz. Elmennek, nem tudom én, spiritisztákhoz, nem tudom én, hova mennek, hogy mondják meg a jövőt. Nemrég egyik Petőfi Rádió éjszakai adásába kaptam meghívást, és azt mondta a szerkesztő, hogy én beszélhetek a Biblia jövendőléseiről. Akkor megérkeztem a rádióba, legnagyobb megdöbbenésemre, ott volt két jós még, meg nem tudom én kicsoda, Távolról sem az az ideális helyzet állt el, hogy én beszélek a Bibliáról, hanem ott 5-6-an ott voltak, és ott beszéltek, például volt egy ilyen horoszkóp készítő, mindenkitől megkérdezte, hogy mikor született, és ő majd megmondja, hogy jövőre mi fog vele történni. Volt ott a beszélgetés részvejük között egy asszony éppen elvált, és mondta neki, hogy valami zöld színű kabátot lát, egy férfi a láthatáron, mondta azt, hogy jaj, de jó. Másiktól kérdezte, az egy lelkész volt, egy evangélikus lelkész, hogy milyen hónapban született. Az is mondta, annak is mondott valami szépet, az is örvendezett csillogó szemekkel. Hát rám is rám került a sor. És mondtam, hogy én nem mondom meg, hogy mikor születtem. Nem mondom meg, hogy mikor születtem, mert Jeremiás könyve 10. fejezetében azt olvashatjuk, hogy ne tudakozódjatok a csillagokból. A pogányok tudakozódnak azokból. Hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép? Nagyon zavart volt az illet, azt mondja, ez is egy vélemény. Mondtam neki, hogy nekem ez a véleményem, és olyan megdöbbentő volt, egy 2 órás műsorban végig kellett szenvedni azt, hogy az emberek ma minden jóslatnak inkább hisznek, mint, és most mit kell, hogy mondjak önöknek? A Bibliában nem jóslatok vannak, hanem tetszenek látni, azért mondom, hogy jövendőlések, mint folyamatokat tudunk végigkövetni. Itt nem lehet eltévedni. Ha valaki azt mondja, hogy 5 év múlva jön a zöld zakós, vagy nem tudom, hát jó, hát biztos, hogy lehet zöld zakóssal találkozni. Lehet. De mi köze van ehhez a nagyobb összefüggésekhez és az élethez? De hogyha a Biblia azt mondja, hogy elindul egy folyamat, és egy folyamatot évezredeken keresztül megmutat, évszázadokon keresztül, és ott még részletekbe is bepillantást enged. Tessenek nekem megmondani, hogy hol lehet itt eltévedni. Isten nekünk olyan proféciákat kellett, hogy adjon, amikben nem lehet eltévedni. Hogy most, hogy ennek az amerikai szerzőnek a könyvét mutatom, az új világrend. Hogy most az egész világon egységesülési törekvések vannak. Egységes Európa, de transatlanti egyesülés és szövetség. Ez nem véletlen. A történelem végén egyre kiélezettebben folyik a harc a világhatalomért, ami egyenlő a gazdasági hatalomért, kulturális befolyásért, a pénzhatalomért. Tehát ezt a Biblia előre megjövendőlte, és az egész folyamatot mögötte fölfestette. Itt nem lehet eltévedni. És még valamit hadd mondjak, és főleg azoknak, akik ezután az előadás után ki fogják nyitni a Bibliát, és például el fogják olvasni Dániel könyvét. Vagy elolvassák az Új Szövetségnek a hasonlóan profétikus iratát, a Jelenések könyvét. Tudnék, a Bibliában én most önöknek csak az első vázlat proféciát elemeztem. Azt is kutyafuttában. De a Bibliában 10 ilyen van. És az a 10 vázlat profécia egymással párhuzamos. Tehát nem csak egy vázlat proféciám belül van folyamat, hanem 10 folyamatot egymás alá tehetek, és bemérhetem, hogy egyik a másikat hogy egészíti ki. Tehát mondok egy példát. Dániel könyvének 2. fejezetét tártam most önök elé. Mondom, nagyon morzejelekkel, csak nagyon a felszínesen. Dániel könyve 7. fejezetéhez alapozunk. Ott Isten ugyanezt a folyamatot bemutatta Dániel prófétának is, amit egy pogány királynak bemutatott a 2. fejezetben, kívánatos fémek egymás utánjával, a 7. fejezetben bemutatta a saját prófétájának is, és amennyire azért különbség van egy pogány király, egy Nabukodonozor-szerű keleti despota és egy igazi próféta között, Dániel prófétának már nem fémekkel mutatta be a világ előrehaladását, hanem a hatalomért való harcot vadállatok egymás elleni acsarkodásával. Dániel prófét egy háborgó tengert látott. Nem egy síkságot hegyel és szoborral, nem, az Nabukodonozor lát, síkság, hegy és szobor. Ez pontosan át tudta élni. Van síkság, van hegy, és a babiloniak állították a legtöbb szobrot, azóta van ez a borzalmas sok szobor készítés. Magyarországon az összes szobrot most el lehetne adni, akkor a világ első állama lennénk. Senki nem éhezne, senkinek nem lenne problémája, tele van az ország szobrokkal. Így ez Babilónia hozta be. Obeliszkállítás, körmenet, mi egyéb. Tehát minden kultúrának vannak ilyen meg olyan örökségei, babiloni kultúra ez. Hát Isten ezért mutatta így be Nabukat, hogy szobor. Hát hozzá volt szokva a látványához. Egyébként Dániel könyve 3. fejezete szerint Nabukodonozor is állítatott magának egy szobrot, de hogy mennyire nem akart elfogadni Isten jövendőlését, színaranyból csináltatta az egész szobrot. Én nem csak aranyfej vagyok, én egészében arany vagyok. Ebbe őrült bele a Dániel könyve 4. fejezete szerint, Nabukodonozorban a hatalmi mániába beleőrült. Nagyon időszerű könyv, nagyon aktuális könyv. A Dániel könyve 7. fejezetében, tehát nem síkság van, nem szobor, nem hegy, hanem háborgó tenger. Minek a jelképe a háborgó tenger? Kit idéztem az előadás elején? Feltámadott a tenger, a népek tengere. Petőfi különben nagyon szerette Dániel könyvét. Pápán a református kollégiumban akkor még komolyan tanították. Ma már egyházi iskolákban se tanítják komolyan Dániel könyvét. De Petőfi nagyon szerette, és az Ítélet című versét is Dániel könyvéből írta, és Dániel könyve 7. fejezetében a háborgó tenger a népeket jelenti, mégpedig a népeket az egymás elleni küzdelmükben és a világhatalomért való versengésükben. Mert a tenger azért háborgott, mert szelek fújtak a tengerre, felkorbácsolták a vizet, és először azt látta Dániel az álmában, hogy kijött a háborgó tengerbe egy oroszlán. De az oroszlánnak sasszárnyai voltak, de egyszer csak a sasszárnyak kitépettek, és az oroszlánnak emberi szív adatott és összecsuklott. Ami az arany fej a 2. fejezetben, az az oroszlán a 7. fejezetben. Te vagy az arany fej, ennek a párhuzamos álomban a Nabukodonozori birodalomnak, ami az arany volt, az oroszlán felel meg. Ahogy az oroszlán összecsuklik, látja Dániel, hogy feljön egy medve. A medve egy ilyen hatalmas többmázsás medve, ami egyébként hát az oroszlán itt Babilóniában mind a mai napig egyébként a sivatagi oroszlán itt nagyon elterjedt, még ha idősebbek velem együtt emlékeznek, amikor először datóját lehetett Magyarországon kapni, iraki datóját, ott is egy nagy oroszlán volt a csomag elején, ugye, mert Irak és Irán területén nagyon, itt nagyon sok ilyen sivatagi oroszlán van, de a medve viszont ezeknek a fensíkoknak a kedvelt állat, ez az erdei többmázsás félelmetes medve, ami hát szétroppantja az embert. De milyen érdekes, a medve az egyik oldaláról a másik oldalára kélt. Itt már többet mutat be Babilónia után Médó-Perzsiából. Mit fejez ki, hogy a medve az egyik oldaláról a másikra fordult át? Ez azt fejezi ki, hogy először a médek játszották a vezető szerepet az államszövetségben, utána viszont a perzsák. És mit fejez ki, hogy még itt se ér véget a látomásnak, az államnak ez a része? A medve szájában 3 borda van. Fal, lakmározik és eszi a 3 bordát, de közben még szózat hallatszik, egyél sok húst. A 3 borda mit fejez ki? Először Babilóniát kebelezi be Médó-Perzsia, utána Egyiptomot kebelezi be, utána Kis-Ázsiát kebelezi be, de nem elég neki. Aki hatalmat kap, annak soha semmi nem elég. Aki hatalmat kap, és egy olyan állam, ami hatalomhoz jut, az semmi nem elég. Egyél sok húst, Görögországot akarja meghódítani. Tehát szerintem látni, hogy a 2. fejezet is érzékeltet, hogy 2 kar van, 2 vál van, de a 7. fejezet meg kicsit többet mond. Ugyanazt mondja, csak részletesebben. A 3. hatalom az oroszlán, a medve után a párduc. Ki jön a párduc? Hatalmas, ruganyos léptekkel 4 feje van, és az ég minden része felé kiterjed. Tehát a Nagy Sándori párducszerű gyorsaság, hát mondom, 13 év alatt, sőt a hódításai nem is, alig több, mint 10 évig tartottak. Valaki, aki 10 évig volt a történelem színpadán, és ilyen maradandó nyomot hagyott magáról, Nagy Sándor, aki Indiáig terjesztette, Görögországtól Indiáig, és Egyiptomot mindent bekebelezett, a világhódító Nagy Sándor, aki Istennek is kikiáltotta magát. Dániel ezután arra lesz figyelmes, hogy vége az oroszlánnak, vége a medvének, vége a párducnak. De akkor kijön a tengerből egy 4. állat, amelynek Dániel nem tud nevet adni. Nem mondja azt, hogy mondjuk vízilóhoz hasonló, nem mondja azt, hogy elefánthoz hasonló, nem mondja azt, hogy egy orszarúhoz, mert hiszen még azért lehet ezután termetes állatot találni, azt mondja, hogy kijön a tengerből egy fenevad. Más fordítások szerint egy vadállat, teljesen mindegy, egy fenevad vadállat. Ennek a fenevadnak 10 szarva növekszik, nem egy, nem kettő, 10 szarv. Tehát szerintem látni, hogy a 10 lábúj, itt a 10 szarv. A 10 szarv közül azonban hirtelen azt látja, hogy kinő egy kis szarv, nagyon kicsiből nő, de hogy utat készít magának, 3 más szarvat kiöklel, kiszakít, és fölében nő a 10 szarvnak, és a 10 szarval jelképezett Európát ő irányítja. És ez a fenevad falt, zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és a próféta igen megfélemledett, hogy mit akar jelezni ez a fenevad. És hogy látta, hogy ez a fenevad öl, zúz, különösen vallási dolgokban áll előtérben a tevékenysége, aközben egyszerre csak valamire figyelmes. És én ezért tettem az egyik könyvem címoldalára Rembrandtnak a rajzát. Rembrandt a 17. században lerajzolt ezt a 4 vadállatot, az oroszlánt, a medvét, a párducot, a fenevadat, de közben a rajz második felső részében azt is, amit meglátott Dániel a 4. állat idején, hogy egyszer csak kitárult előtte a menny. Angyal seregeket látok, leültek, könyvek voltak a kezükben, és mint valami emberfia jött, és az emberfia ment az örökké való Isten elé, és kezdetét vette a 4. vadállat végső napjainak idejében az ítélet. Miközben az emberek rohannak a hatalomért, a pénzért, a befolyásért, és a világ látszólag még évszázadokig és évezredekig áll, nem, a világ napjai meg vannak számolva. A mennyben Jézus elkezdi az ítéletet, és tudjuk a Biblia más könyveiből, hogy amilyen ítéletet Jézus elkezd, az az első ítélet, vagyis az igazak fölötti ítélet, amint mondottam önöknek, hogy először Jézus, amikor el fog jönni, az igazakat fogja feltámasztani, és csak is az igazakat. A meghalt igazakat. Az ítélet kezdetét veszi, és majd, ha lezárul a történet, majd, ha a kőszikla leesik, és ledönti a szoborkolosztust a lábáról, majd, hogyha az utolsó állatnak is vége lesz, és elérkezik Isten, akkor majd folytatódik az ítélet, és amikor befejeződik az ítélet a második szakaszában, akkor majd a következőt történnek. Olvasom Dániel könyve 7. fejezetében a 26. verstől. De ítélők ültek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszem. Az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál, és engedelmeskedik. Itt vége lett a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam a szívemben. Mi volt ez a beszéd? Hogy Dániel, akár így mutatom be a történelmet, hogy egy szoborkolosszus, akár úgy mutatom be a történelmet, hogy egy viharzó tenger, és kijönnek belőle vadállatok. Ez az egész földi történelem borzalmas. Borzalmas. Ebbe csak belelátni is borzalmas. Csak 1-2 évtizedig részt vállalni benne, ez is borzalmas. Hogy lejár a földi történelem. Lesz egy örökkévaló ország, és ott nem lesz borzalom. Ott nem lesz hatalom, pénz, emberek egymást öldöklése. És amikor Jézus eljön a világra, és a hegyi beszédet mondja, a hegyi beszédben ezért ér ki rá arra, mindjárt a második kérdésben, a mi atyánk második kérésében, jöjjön el a te országod. Ez minden ember vágya. Minden ember szíve legmélyén, mire való vágy húzódik meg. Békességet szeretnénk, nyugalmat, növekedést, boldogságot, szeretetet. A földi élet keretei erre egyre kevésbé nyújtanak lehetőséget. Mégis a földi történelemben kell megtanulnunk és tanúsítanunk, hogy mi valóban erre vágyunk. Mi nekünk valóban ez kell. A békesség, a szeretet, a megnyugvás, hogy a másik embert én is olyannak tartom, amilyennek szeretném, hogy a másik ember is tartana engem, hogy én szeretetet várok el, de akkor szeretetet is adok. Ez az ország, ami örökkévaló ország lesz, ahol mindenki elismeri a másik jogát, ami igazságon fog alapulni, ami szereteten fog alapulni, ez a földi történelemben nem jöhet el. A földi történelemben erről beszélnek, de mennél többet beszélnek, annál hitelképtelebb ez a beszéd. A földi történelemben sajnos az érdek, az előny, a fölénybe kerülés, az erősebb legyőzi a gyengét. Földi történelemben ez az Úr. De Isten el fog hozni egy olyan országot, és ezt előre megmutatta a prófétáknak, és kedves hallgatók, mondom, én csak a Biblia első két, a 10 közül az első két vázat proféciáját, távirati stílusban, ami egy órába belefér. Ha önök veszik a fáradtságot, elolvassák mind a 10 vázat proféciát, és az ehhez csatlakozó nem kevesebb, mint 500 további jövendőlést, mert a vázatprofécia az az, ami egy folyamatot világít, meg így, és a vázatproféciák mellett vannak a pillanatkép proféciák, amelyek főleg Jézus első és második eljövetele körül gócosulnak. Az első eljövetelről is van több, mint 200, a második eljövetelről még több pillanatkép profécia. A történelemnek a két legnagyobb eseményét a Biblia Jézus első és még inkább a második eljövetelében jelöli meg. Az első eljövetele volt Jézusnak az, amikor a váltságot hozta. Amikor az egész emberiségnek fölkínált váltságot, megváltást hozta. A második eljövetel a teljes váltság ideje lesz. A váltság után, a golgotai áldozat után mindenki világosan láthatja, hogy ki az Isten, és ki Istennek az ellensége. Isten ellensége nem adta az életét az emberért. Isten az életét adta az emberért. A második eljövetelnél az világlik ki, hogy ki élt ezzel a lehetőséggel. Ki fordult vissza Istenhez, ki azonosult Istennel, kinek tud Isten valóban örök életet adni. A végső megváltás, a végső kiszabadítás a bűn és rothadandóság állapotából, mondja a Római Levél 8. fejezet. Ez is egy döbbenetes kifejezés. Bűn és rothadandóság. Ahol bűn van, ott rothadandóság van. Ahol önzés van, ott felbomlás van. Ahol szeretet van, ott élet lesz, és örök élet lesz és marad. A Biblia erre a dicsőséges második eljövetelre függeszteti a szemünket, hogy erre figyeljünk. Ez annyira közel van, mint hogy nem is hinnénk. Amikor a televízióban tartottam a sorozatot, és mindig kérdezhettek az emberek, betelefonálhattak, hát bizony a sok kérdés közül, ahogy így 3 év betelefonálásait összegeztem, a legtöbben ezt kérdezték. Meddig és mikor? Hogy a Biblia mondja, Uram, te szent és igaz, meddig tűröd ezt még? Jelenések 6. fejezete. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd ezt még, hogy itt az emberek gyilkolják egymást, becsapják egymást, gyerekekkel tegyenek becstelenesen, meddig tűröd ezt még? És akkor többször is kellett erre válaszolnom. Én mindig csak ezt mondtam. Kérem, a vonat Budapestről kifutott. Ha Bécsbe tart a vonat, nem Tatabányánál járunk, nem Győrnél, nem is Hegyeshalomnál, Svehátnál járunk. A bibliai jövendőlések szerint a 10 lábúj, az egységesülő 10 lábúj, a 10 szarv idejét éljük. Az európai államok a történelem végén újra a történelem homlokterébe fognak kerülni. A Biblia azt is jelzi, például a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy az európai államok egy bizonyos ideig visszaszorulnak a történelemben, és Amerika veszi át tartalmat. Az Egyesült Államokra Jelenések könyve 13. fejezetében vannak proféciák, ezt én külön fejezetben említem ezeket. De a mostani időben Amerika is kevés egyedül, Európa meg még kevesebb. És a mostani időben ez a világegység, és nem csak a politikai egység, hanem a vas és cserépnek az elegye, az nem csak az erők egyesítése, hanem a különböző nemű és minőségű erők egyesítését is megjövendőlte. Vagyis az állam kapva-kap a vallások befolyása után. A politika az egyházakhoz fog fordulni, és az egyházak a politikához, mert ők is szeretnének befolyással lenni az emberekre, de nem lelki befolyással, hanem manipulatív befolyással. És ezért a mai időszak a történelmünkben a vallás és a politikai erők összekapcsolásának a történelme. Ezt éljük 15 éven már itt Magyarországon is. Ennek a veszélyei, részletei azonban nem tartozhatnak a mai előadás keretébe. Ha valaki erről szeretne olvasni, főleg a 7 pecsétes könyv látomásban, de a 7 levélről szóló látomásban is olvashat. Én jobbnak látom rövidebben szólni és gyorsabban befejezni, hogy utána önök majd többet kérdezhessenek. Én ennyiben szerettem volna összefoglalni a Bibliának palackpostáját, merre halad a történelem. Ha valaki többet, részletesebbet szeretne megtudni, tartunk most egy 10 perc szünetet, és utána vissza lehet kérdezni a mai témára. Aki nem tud maradni, 2 hét múlva a Biblia az egészséges életmódról című előadás kerül sorra. Aki tud maradni, várom a kérdéseket, körülbelül egy 10 perc szünet után elkezdjük a konzultációt. Köszönöm szépen a figyelmet!